Szentlélek nevében imádkozunk.
Istenünk, köszönjük ezt a mai estét, amit tartogat számunkra. Köszönjük, hogy most félre tudtunk tenni feladatokat, vagy éppen a pihenés lehetőségét, és összejöhettünk. Taníts minket, hogy másokat is tanítani tudjunk. Segíts, hogy nehéz kérdéseket is megmerjünk, meg tudjunk fogalmazni, amelyek szorítanak, feszítenek bennünket. És főképpen segíts a válaszadásban, mert mi magunk olyan sokszor tehetetlenek, bizonytalanok vagyunk. Áld meg ezt az órát, áld meg ezt az együttlétet, és áld meg testvéri találkozásunkat, amely átível felekezeteken, átível különbségeken, és megtapasztalhatjuk, hogy összetartozunk. Amen.
Amen.
Kedves testvérek, ez az ének, amit énekeltünk a evangélikus énekeskönyvből, Solc László evangélikus lelkész, néhai evangélikus lelkész éneke, a római levélnek egy versét dolgozza föl, annak az igeversnek a megzenésítéséhez, amelyet 2015-ben oly sokszor hallottunk, hallunk, és még fogunk is hallani. Azok kedvéért mondom, akik esetleg ezt nem tudják, hogy az evangélikus egyházunkban van egy úgynevezett bibliaolvasó útmutató, egy kis könyvecske, a német Lózung, aminek ugye nem csak minden egyes napra van kijelölt ószövetségi és újszövetségi igéje, hanem minden hétre, minden hónapra és minden évre. És amikor ez az évi ige megjelenik, ugye már az előző évnek a végén kézbe tudjuk venni ezt az útmutatót, akkor mindig érdeklődéssel nézem meg, hogy na, mi lesz a következő évnek az igéje. És amikor ezt elolvastam valamikor 2014. decemberében, akkor úgy örömmel mondtam, hogy hát igen, ez egy szép ige, és biztosan majd sokat fogunk erről gondolkodni, meg szép igehirdetéseket fogunk tartani, de hogy annyira melbevágó lesz ez az ige 2015-ben, mint amilyen lett, azt nem gondoltam, nem gondoltuk volna. Még egyszer akkor felolvasom azok kedvéért, akik ezt nem ismerik így ebben az összefüggésben. Tehát Pál apostolnak, Szent Pálnak a rómaiakhoz írott levelében, a 15. rész 7. verse: fogadjátok be egymást, ahogyan Krisztus is befogadott titeket az Isten dicsőségére. Említettem, hogy újra és újra megtapasztalhattuk várakozáson felül ennek az igének a melbeütő és nagyon is elgondolkoztató, sokszor nyugtalanító valóságát. Szinte hónapról hónapra tudnék most menni, csak néhány dátumot vagy néhány eseményt választok ki. December legvégén, talán éppen 31-én, szilveszter napján elhatároztam, hogy január 1-ére egy körlevelet írok, nem egyszerűen a gyülekezeteknek, hanem most valamilyen formában a diakóniai szeretetszolgálati intézményekben dolgozóknak. Egyeztettem Buda Anna Máriával, az országos diakóniai osztályvezetővel, és ezt ő is nagyon jónak tartotta, és mondta, hogy ha megírom ezt a levelet, akkor még ezt 1-én délután mindenkinek eljutatják e-mailen, abba a több tucatnyi 71 néhány szeretetintézménybe, annak a több száz dolgozójának, akik a diakóniában dolgoznak. És valóban néhány kérdést megfogalmaztam, néhány szempontot leírtam, hogy milyen jelentősége is van ennek, hogy fogadjátok be egymást, ahogyan Krisztus is befogadott minket, hiszen a szeretet szolgálatban éppen ezt próbáljuk tenni. Befogadunk fogyatékosokat, befogadunk időseket, befogadunk gyermekeket, befogadunk árvákat, befogadunk az otthoni erőszak elől menekülő asszonyokat, vagy éppen férfiakat, gyermekeket, mindenre van sajnos példa, és ez a befogadás, ez Pál apostoltól és természetesen Krisztustól ránk rót feladat. Ez volt január 1-én. Február elején aztán, amikor jött ez a nagy-nagy hideg, az emlékszünk rá, hogy ez a fogvacogtató hideg, akkor egyházunk központi irodájának a munkatársai azt határozták el, hogy úgyis átépítés alatt van az az ülőit 24, sok minden változásra van a lehetőség, de elhatározták, hogy nyissuk meg az egyik földszinti helységet, itt az Üllői út és a Szent Király utca sarkán, mert ott a Kálvin téri aluljáróban és a környéken nagyon sokan vacognak, fáznak. Megnyitottuk az egyházi helységet, és ezt nem meldöngetve vagy dicsekedve mondom, csak felidézve ezeket a napokat, és és akkor is ennek az igének a jegyében igyekeztünk cselekedni, hogy fogadjátok be egymást, ahogyan Krisztus is befogadott titeket. Ez volt február elején a fogvaszoktató hidegben. Márciusban aztán egy érdekes cikket olvastam, a 25 éves évforduló kapcsán, ugye most sokat lehetett olvasni az egykori NDK-ról, meg NSZK-ról, a Német Egyesülésről, és ez a cikk arról szólt, hogy Erich Honecker elvtárs, akinek a nevére azért még az idősebbek emlékeznek, a Német Szocialista Egységpárt főtitkára, amikor már bukott ember lett, és kegyvesztetté lett, el kellett hagynia azt a káder lakást, vagy káder villát, ahol ő lakott, és szeretett volna Chilébe menni a lányához, de még éppen nem volt erre lehetősége, mert vizsgálat alatt volt, és a rendőrség próbálta az ügyeit kivizsgálni. El kellett menekülnie azonban, mert olyan bosszú érte volna, akár tetlegességi fajuló bosszú, hiszen olyan gyűlölet övezte őt, csak azt nem merték addig kimondani. Nem volt hova mennie, és egy evangélikus lelkész azt mondta, hogy én befogadom őt. Pedig olyan evangélikus lelkész volt ő, aki nagyon sokat szenvedett a Német Szocialista Egységpárt vezetőjétől, és egyáltalán a NDK rendszerében, de azt mondta, hogy az az üldözött ember, vagy az a számkivetett ember, akinek én ugye nem értek egyet a gondolkodásával, meg az életével, de ha most bajban van, akkor nekem segíteni kell rajta. Honecker ráadásul beteg volt, és Luthert idézte ez az evangélikus lelkész, azt mondta, hogy Luthernál én azt olvastam, hogyha az ellensége beteg, akkor többé már nem ellenségem, és nekem kell rajta segíteni. És erről írtam is akkor egy újságcikket márciusban, hogy mit is jelent a befogadás ilyen módon. Aztán a következő hónapban Csenyhétén jártam, még a műtétem előtt, a csípőprotézis előtt, oda el tudtam bicegni. Csenyhétére, ez egy borsodi falu, ahol egy olyan kápolnát szenteltünk, amely eredetileg egy tejcsarnok volt, és ez egy tiszta cigányfalu. Csenyhétéről talán olvastak sokan, ez állítólag Magyarország legszegényebb települése, ahol a szegénység, a bűnözés és sok minden más annyira kulminálódik, és van ott egy talpra esett lelkészünk, aki Pancsaló lelkész, és akivel kapcsolatban is a bodavári gyülekezet, hiszen segítjük, támogatjuk ezt a kis közösséget, a pancsaliaknak a munkáját, és ez a lelkész azt mondta, hogy építsünk egy kis kápolnát Csenyhétén. Az önkormányzattól megkapták ezt a volt tejcsarnokot, és a szentelés ünnepén az történt, hogy gondoltam, hogy milyen szép ige választás lesz, hogyha én arról beszélek, hogy Péter apostol levele nyomán, hogy mint a ma született csecsemők az igének tiszta tejét kívánjátok. És gondoltam, ez mennyire adekvát lesz, és elő prédikáltam, keresztelésre is készültek, ott volt rengeteg cigány család, és miközben prédikálok, tisztesség, nehesség szólván, ezek a derék asszonyok elővették az emlőjüket, és megszoptatták a gyermekeiket, mert ez az ő számukra természetes volt, és senki nem botránkozott meg ezen, a jelenlevő püspök sem botránkozott meg ezen. Mert azt gondoltam, hogy őnekik ez az életformájuk, és ez kulturáltan nem másokat megbotránkoztatva teszik, akkor be kell őket fogadnunk, és ebben a tejcsárdában, ebben a templomban, kápolnában, a varázsolt tejcsárdában igenis élhetik azt az életüket, nem csak a igének a teje után vágyódik az a csecsemő, hanem az agyatej után is kell, hogy vágyódjon. És aztán hónapról hónapra, hogyan megyünk, elérkezünk a kora nyárhoz, elérkezünk ahhoz, amiről aztán végképp nem volt előzetesen elgondolásunk, hogy először ugye Görögországban hallottuk, hogy Lesbos szigetére, meg máshova, milyen tömegben érkeznek, vagy Olaszországban, hogyan próbálnak menekültek hajókkal érkezni, lélekvesztőkkel érkezni, és aztán jöttek Magyarországra is. Mindenféle politikai értékítélettől, vagy politikai állásfoglalástól mentesen. Én pusztán azt a tényt szeretném rögzíteni, hogy ezek között, a bevándorlók között, vagy menekültek között, migránsok között nem a szóhasználat a kérdés, hanem az, hogy emberek vannak. Emberek, nyomorult emberek, vannak köztük persze biztosan bűnözők is sajnos, akiket a hatóságok csak szépen próbáljanak meg kiszűrni, meg vannak köztük nyomorult emberek, akiknek kibombázták a házát, akiket az iszlám államnak nevezett terrorszervezet, milyen fenyegető üzeneteket küldött, akinek a házára az arab N betűt, a Nazarénos embetűt írták föl, mondván, hogy ők keresztények, és hogyha nem térnek át az iszlám hitre, vagy nem adnak egy nagy ilyen büntető adót, akkor azok a házát le fogják lombolni, a családjaikat el fogják pusztítani. Tehát ilyen valóban az életüket mentő és kétségbe esett helyzetben levő emberek is voltak, nagy számban ilyenek voltak és vannak közöttük, és akkor olvassa megint az ember ezt az igét, fogadjátok be egymást, ahogyan Krisztus is befogadott titeket. És ezt az igét lehetne folytatni, és kell is, hogy folytassuk újra és újra, nem tendenciózusan, hanem engedve magunkat az események hatása alá helyezni, hogy Isten írja elő a mi számunkra, hogy ennek az igének a beteljesedése az hogyan történik, ne akarjuk magunkat az ige fölé emelni, hanem egyszerűen engedelmeskedjünk a maga egyszerűségében ennek. Adja Isten, hogy ezt végig tudjuk gondolni ezen az estén is, és mindannyian Isten előtti felelősséggel tudjunk nehéz döntések közepette is megállni. Imádkozzunk. Adj nekünk felelősséget azok iránt, akiket ránk bízol, adj különös felelősséget a döntéshozóknak, politikusoknak, a média embereinek, mindazoknak, akik nem csak egy kisebb közösségét, hanem globálisan nagyobb közösségekét is felelősséget kell, hogy vállaljanak. Adj bölcsességet, és őképpen szeretetet mindannyiunknak. Jézusért kérünk, hallgass meg minket. Amen.
Amen.
Kedves vendégeim, kedves testvérek, akkor átadnám a szót Berg Miklósnak, akit én nem is tudom hány éve ismerek, de az biztos, hogy amikor a püspök iktatásomra kerül sor, akkor nagyon-nagyon reméltem, hogy ő ott lesz, és nagyon megtisztelt, hogy Miskolcon azon az Isten tiszteleten ott volt, és talán mi tudtam neki abban a meglepetést okozni, hogy idéztem a prédikációmat, vagy a székfoglaló beszédemben. Pingpongasztalt. Egy rádió műsorban hallottam tőle, hogy amikor ő híveket látogat, vagy egyházközségeket, plébániákat látogat, akkor két kérdéssel kezdi, hogy nem ázik-e be a tető, és van-e pingpongasztal. Mind a kettő fontos, hogy vigyázni kell a ránk bízott épületre, a ránk bízott javakra, de még inkább vigyáznunk kell a ránk bízott emberekre, fiatalokra, és neki közösségi teret kell biztosítani. Nagyon tetszett akkor ez a gondolat, de akkor még nem gondoltam, hogy évek múlva nagyon sok egyéb területen, vagy évek hosszú során nagyon sok egyéb területen együtt dolgozhatunk. Ennek az egyik része a Duna TV Püspökkenyér című műsorában vállalt közös szolgálatunk, amit mindig nagyon jó szívvel végzünk, azt hiszem, hogy mind a ketten, de Berg Miklós, dr. Berg Miklós nevével azt hiszem, hogy nagyon sok egyházi és társadalmi összefüggésben lehetett találkozni. Örülök, hogy elfogadtad a meghívást, és arra kérlek, hogy erről a mindannyiunkat foglalkoztató nehéz kérdésről, hogy mit tehet az egyház, vagy mit tehetünk az üldözöttekért, a keresztény üldözés áldozataiért, mit tehetünk a menekültekért, bevándorlókért, erről a kérdésről és egyáltalán a magyar társadalomban köztünk meglevő kérdésekről segíts közösen gondolkozni. Átadom a szót.
Köszönöm szépen. Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, és azt hiszem, hogy Püspök úr szavaihoz csak annyit szeretnék hozzátenni, hogy tényleg úgy jöttem ma ide, hogy egy testvéri közösségbe jöttem, és ezt az alkalmat is Jóistentől kapott lehetőségként, ajándékként akarom fölfogni, hogy együtt gondolkozzunk, együtt töprengjünk, hogy az Úristen mit vár tőlünk. Mielőtt bejöttünk volna, a Püspök úr megmutatta ennek a Szabad Egyetem programnak a füzetét, az emlékkönyvét. És akkor még ott nem akartam közbeszólni, hogy 2012. október, ha jól emlékszem. És 2012. októberében otthon a Vászi Egyházmegyékben kezdtünk el egy zsinatot. Egy egyházmegyei zsinatot, ami éppen most ér véget. Tulajdonképpen az apropója az volt ennek a zsinatnak, hogy éppen 50 évvel voltunk a második vatikáni zsinat megnyitása után, ugye az is 1962. október 11-én indult, még a boldog emlékű, most már szentként tisztelt 23. János pápa, ez a kedves, aranyos ember hívta össze azzal a tudattal, hogy változik a világ, álljunk meg egy kicsit, és kérjük, hogy az Úristen az ő szent lelkével mutassa meg, hogy mi a dolga az ő hívő népének. Hát azóta eltelt 50 év, és volt egy kedves öreg papunk ott a Váci Egyházmegyében, a Tarnai Imre bácsi, aki fiatalokat megszégyenítő módon értett a számítógéphez, és állandóan mondogatta, hogy hívjál már össze egy tanácskozást, egy zsinatot. Olyan gyorsan változik a világ, át kell gondolnunk, hogy vagy ellenőriznünk kell egyáltalán, hogy helyesen képviseljük-e az Úr Jézus evangéliumát. És akkor hát így indult el ez a zsinat, tehát párhuzamosan nem tudtunk egymásról, és azóta hát eltelt 3 esztendő. Közben persze egy nagyon érdekes változás történt a mi katolikus egyházunkban. Benedek pápa átadta a péteri szolgálatot Ferenc pápának, akit hát azóta szívünkbe zártunk, és aki ugyanezt teszi, amiről püspök úr is beszélt az előbb, hogy állandóan szembesít bennünket Jézus Krisztusnak a magatartásával, az ő befogadó szeretetével, sorsközösség vállaló lelkületével. Amikor elkezdtük ezt az egyházmegyei tanácskozást, ezt a zsinatot, most csak úgy gondolok Ferenc pápánkra, aki éppen ma nyitotta meg Rómában a püspöki szinodust, hát a püspöki zsinatot, ami a család életről ebben a megbojtult világban az Úristen szándékát keresi. És hát az jutott eszembe, hogy amikor 3 évvel ezelőtt mi elkezdtük a zsinatot, akkor csak ugye Imre bácsi biztatására adtam be a derekamat, hogy jó, kezdjük el. Mert hát mindig szükség van a megújulásra, a kontrollra, de azt a legmerészebb álmomban sem hittem volna, hogy 3 év után ennyire időszerű lesz, hogy kérjünk az Úristentől tanácsot, segítséget, hogy most mit csináljunk. 3 évvel ezelőtt is voltak gondjaink. Mi talán akkor elsősorban arra gondoltunk, hogy hát ebben a liberális környezetben, az Európai Unió közegében hogy tudunk mi hitelesen Jézusról tanúságot tenni. És hát tudtunk akkor is sok minden társadalmi problémáról, de hogy egy ilyen világméretű népvándorlás elindul, erre azért nem mertünk gondolni. Tehát éppen ezt mondtam, ma délelőtt is volt egy ilyen szűkebb körű tanácskozásunk, hogy kiértékeljük ezt a 3 éves munkánkat. És akkor mondta az egyik munkatársam azt a hát nagyon merész hasonlatot, hogy neki az az érzése, hogy Európa még mindig úgy viselkedik, mint a Titanicon, az elegáns étteremben, vagy a bálteremben néhány perccel, vagy néhány órával a tragédia előtt. És ez az első gondolat, amit szeretnék megosztani itt a kedves baráti körrel, hogy még mindig nem tudjuk fölfogni, hogy miről is van szó. Ezt is talán Ferenc pápa mondta még az amerikai útja előtt, hogy hát most Európa meg van lepődve, hogy jönnek bevándorlók. mondja, ez még csak a jéghegy csúcsa. A jéghegy csúcsa még ez a pár ezer ember. Nem tudom, a mai hírekben mondták, hogy már a 300 ezeret meghaladta azoknak a száma, akik Magyarországra bejöttek, és hát mentek tovább. De hogy mi lesz akkor, ha már nem tízezerekről, százezerekről, hanem milliókról lesz szó? És mi a garanciánk arra, hogy ez akár a mi életünkbe is bekövetkezik? Ami az egész kérdésnek a hátterében engem a legkézenfekvőbb tapasztalatként foglalkoztat, hogy az én életem alatt, és hát ezt most az én korosztályom nevében mondom, hogy vegyünk csak az 50 évet, ezt a második vatikáni zsinatot, ami katolikus egyházunkban, ugye ez volt egy ilyen fontos dátum. Ez alatt, az 50 év alatt háromszorosára nőtt a föld lakosainak a száma. Ez egy akkora változás, amit mi itt Európában nem tudunk fölfogni. Tehát akkoriban még, amikor hát kezdő teológus voltam éppen azokban az években, hogy a 2 milliárd valamennyit emlegették. És érdekes élményem volt most a napokban, valaki azt mondta, hogy ő emlékszik arra, hogy azokban a 60-as években megjelent egy könyv, aminek az volt a címe, hogy Versenyfutás a 2000. évig.
Kiváló.
Ugye? Hát azt hiszem, hogy ezt sokan olvastuk izgatottan, ezt a Fritz Badennek a könyvét, és hát latolgattuk, hogy hát elbír-e még az ember talán 3 milliárdot, hogy elbír-e a Föld 3 milliárd embert. És most már a 7,5 milliárd körül vagyunk. Tehát fölfogni nem tudjuk. Miközben Európa maradt a demográfiai helyzet és okok miatt azoknál a számoknál, amit a többi országban is megszoktak. Hát, hogy mi itthon ugye mindig emlegetjük a 10 milliót, és hát ez már 50 évvel ezelőtt is úgy 10 millió körül volt. Fogyunk, ezt is tudtuk, de azért mindig úgy kiegészült egy kicsit ez a szám, hála a cigányságnak, meg hála az azóta észrevétlenül bevándorolt tömegeknek. Kínaiaknak, vagy araboknak, vagy hát akár kik jöttek be az elmúlt évtizedekben is már hozzánk. Tehát ez az a tény, ami engem hát foglalkoztat, hogy ez a hatalmas tömeg egyszer megindul. És hát ilyen fizikai példát, vagy nem tudom, geológiai példát, ha veszünk, hogy egy kritikus tömeg utána elindít egy mozgást. Valaki egyszer azt mondta, hogy ez hasonlít egy tektonikai mozgáshoz, amikor hát elindul egy hatalmas hegytömeg, és átalakítja a földrajzi körülményeket. Na most ez az, ami engem foglalkoztat, és amit tényként magam előtt tartok, és ezért merem ezt mondani, hogy elindult egy olyan mozgás, amit már tudomásul kell venni, tényként tudomásul kell venni. A következő kérdés, ami foglalkoztat, és ez az, amire Püspök úr is utalt, hogy keresztény emberként, hívő emberként mi hogyan kezeljük ezt a helyzetet. És még rögtön hozzáteszem azt is, hogy hogy meg vagyunk egy kicsit zavarodva, mert nincs receptünk, amit elő kéne venni, hogy ilyen helyzetben mit kell csinálni. Az irány az egyértelmű, és ezt akárhányszor mondjuk, hogy Jézus Krisztus ugyanaz tegnap, ma és mindörökké. Ő, aki vállalta a mi ember sorsunkat, és amit minden évben újra és újra próbálunk tudatosítani a mi drága ünnepeinken, karácsonykor, húsvétkor, többi ünnepeinken, hogy ő, van egy ilyen szép liturgikus mondatunk az egyik miseszövegben, hogy nem ment el részvét nélkül semmiféle ínség mellett. Az együttérző szeretet, ez a sorsközösséget vállaló lelkület, ez az empátia, amit Jézustól el kell tanulnunk, ez az irány. Most, hogy ezt pontosan hogy kell megvalósítani ebben a helyzetben, itt vagy itt bizonytalanodunk el. És ezért van szükségünk arra, hogy Szentlélek segítségét kérjük, hogy ilyenkor mit kell tenni. Az elmúlt hónapok, amire Püspök úr is utalt, ezt a tényt, ezt közel hozza hozzánk, legalábbis hát majd egyszer utána nézünk, hogy a televízió, rádió híradója már hány hete fő témaként mindig ezzel kezd.
Kislányom azt kérdezte, most egy közben szólok, ne hatalmaztál erre, azt kérdezte híradót nézve, hogy mi volt a híradóban, mielőtt a menekült válság lett volna.
Hát igen, szóval egy olyan állandó, visszatérő téma, ami most már itt van, de ugyanakkor a bizonytalanságunkat az is fokozza, hogy ezek átmennek, ezek az emberek Magyarországon. Köszönöm szépen. Pihenésképpen hadd idézzem a Tizedes és a többiek című klasszikus filmet. Abban volt egy jelenet, ami most ezzel kapcsolatban eszembe jut, hogy a Tizedes meg a kísérője hát észreveszik, hogy jönnek a szovjet katonák, és akkor ott valami rom épületbe ők ott valahogy menteni akarják a helyzetet, és akkor egy fehér zászlót kidugnak egy rúdon, és elkezdenek integetni, hogy itt vagyunk, és megadjuk magunkat. És akkor ott kinéznek a réseken, és akkor azt látják, hogy hurrá, és akkor elindul az a szovjet csapat, és úgy elrohannak mellettük, mint a szélvihar, és nem veszik észre őket. Na most, már bocsánat, de valahogy ez a kép jut eszembe, hogy mi is itt lobogtatjuk a zászlót, hogy itt vagyunk, mi segíteni akarunk rajtatok, de ezek mennek el mellettük. Na most, ez megint csak egy olyan helyzet, ami tulajdonképpen nehezíti ennek a problémának a megoldását. Mert éppen ezért hogy elbizonytalanodunk, hogy hát akkor most mégse kell befogadni őket? Még sincs semmi közünk hozzájuk? Mert ezek itt elmennek mellettünk. És én csak sejtem azt, hogy egyszer ez az átvonulás egyszer véget ér. És hát megint csak próbálunk a napi hírekre támaszkodni, és hát onnan valamiféle támpontot szerezni, hogy most már egyre többet halljuk, hogy most már talán Németország is úgy érzi, hogy most már elég sokan jöttek oda, meg Ausztria is, meg a többi országok. Nem tudom, hogy fog alakulni, és ez megint egy nagyon izgalmas dolog, hogy nem lehet ezt kiszámítani. De nagy a valószínűsége, hogy előbb-utóbb itt is megállnak. Most vagy úgy, hogy visszajönnek, vagy úgy, hogy belátják, hogy Magyarország befogadja a menekülteket, akik tényleg menedéket kérnek. És valahogy ezt a bevándorlást majd valamilyen mederbe lehet terelni. Hát úgy, ahogy azt tényleg elképzelik a vezetőink, hogy ne az ablakon másszanak be, nem jöjjenek be az ajtón. De be fognak jönni. És erre kell most felkészülnünk. És amikor hát megállapodtunk ennek a mai estének a címébe, hogy keresztényként mi mit tehetünk értük, akkor én egy kicsit még inkább visszamennék, és azt a kérdést boncolgatnám, hogy most mit kell tenni önmagunkért. És ez alatt azt értem, hogy az Úristen ad nekünk most még lehetőséget, hogy felkészüljünk a tényleges találkozásra, a tényleges befogadásra. És ezt megint abban az összefüggésben próbálom hangsúlyozni, amit most már egyre többször hallunk, talán először Böjte Csaba atyától hallottam ezt a gondolatot, hogy most ne meglepődjünk, és ne azt keressük, hogy hogy lehet kibújni ezelől a probléma elől, hanem próbáljuk a másik oldalról nézni, hogy az Úristen ad nekünk esélyt és lehetőséget, hogy a hitünkben megújuljunk. Hogy a hit szerinti krisztusi életben megerősödjünk. És azt hiszem, hogy ez az, ami most bennünket elsősorban kell, hogy érdekeljen, hogy egy kegyelmi időként éljük meg ezt a népvándorlást. Amikor próbáljuk ezt a helyzetet értékelni, akkor nem tudunk elfeledkezni arról a tényről, hogy az az Európa, amit mi keresztény Európaként emlegetünk, hogy az keresztény-e még. És hát azt hiszem, hogy a választ nagyon óvatosan és fejünket meghajtva kell kimondani, hogy már régen nem keresztény ez az Európa. És nem csak azért, mert az Európai Unió vezetői megtagadják a keresztény gyökereinket, nem csak azért, mert azok a liberális vezetők megtiltják, hogy Brüsszelbe karácsonyfát állítsanak, vagy levetetik a iskolából a keresztet, hanem elsősorban azért, mert a hitében megfogyatkozott az öntelt, magabiztos, anyagilag, gazdaságilag elpuhult Európa. Amikor először hallottam meg, hogy Hollandiába vagy Németországba templomokat bezárnak, vagy eladnak, hát hitetlenkedtem, hát nem, ez nem lehet. És amikor most a nyáron kim voltam Hollandiában, Hágában egy magyarok egyik találkozóján, saját szememmel láttam, hogy ez valóság. És azzal fogadtak ott a barátaim, hogy évek óta már Hollandiába katolikus papot nem szenteltek. Évek óta. És hát mondjuk ezek az embert úgy megdöbbentik, és hát aztán azóta kezdünk hozzászokni ehhez a tényhöz, hogy Európa már régen nem nevezhető keresztény kontinensnek. És ebbe az Európába, ebbe a hitében meggyöngült Európába jön most be ez a népáradat. És ugye persze elsősorban attól ijedünk meg, hogy most egy más kultúrájú nép, akár Szíriából, vagy Líbiából, Afrikából, Irakból, Iránból, akár honnan jönnek más vallási közösségeknek a képviselői, és hát most mi lesz velünk, mi lesz a keresztény Európával, ha jönnek a muszlimok. És akkor erre mondta a Böjte Csaba atya, hogy hát ne ettől féljünk, hanem jobban féljünk azoktól a liberális eszméktől, akik megtagadták a keresztény Európának a kezdetét és a gyökerét. És tényleg valahogy úgy vagyunk ezzel, hogy észre se vettük, hogy megfojtotta a mi szép keresztény életünket ez a liberális gondolkodás, és talán még hangsúlyosabban mondom, ahogy a Ferenc pápa is mondja, a pénzvilágnak a bénító ereje. Megint egy kis tréfás közbeszúrásom lenne, hogy az jut eszembe a mai Európáról, mint a béka története a vízben. Hát állítólag, ha a béka egy forró vízbe becsöppen, akkor már ugyanazzal a lendülettel ki is ugrik. De ha a hideg vízbe csöppen bele a béka és fölteszik a gázrezsóra, akkor egyre jobban érzi magát. Egyre kellemesebb, melegebb, és nem veszi észre, hogy már meg is főtt. Tudom, hogy nagyon merész hasonlat. De amikor a mi családjainknak, a mi keresztény neveltetésű családjainknak a helyzetét látjuk, akkor elszorul a szívünk. Sokáig nagyon büszke voltam az én családomra, most már a szűk családunk is 50 főt jóval meghaladja, és mindig, hát magabiztosan mondtam, hogy mi az, hogy válás? Hát a mi családunkban ilyen nincsen. És ebben a beképzeltségemben az Úristen nagyon meg lesz kisztetett, mert éppen idén az egyik unokaöcsém bejelentette, hogy ő válik. Vagy még jobban megdöbbentett egy beszélgetésünk, amikor unokatestvéreimmel együtt voltunk, és egyszer csak az egyik unoka húgomnak a férje azt mondja, olyan nagyon szomorúan, lehajtott fejjel, hogy a lányoméknak már eszükbe se jut, hogy vasárnap templomba menjenek. És egy pillanatra olyan csönd volt ott közöttünk, és nem értjük, hogy megfertőz bennünket ez a világ. Na most ebben az összefüggésben mondom azt, és merem hinni azt, hogy az Úristen most egy esélyt ad nekünk ebben a bevándorlási hullámban, hogy egy kicsit önmagunkba térjünk, egy kicsit lelkiismeret vizsgálatot tartsunk, és újra éljük a mi hitünket és a hitből fakadó életünket. Ez én azt hiszem, hogy ez egy nagyon fontos, és hát megint az a kérdés, hogy mit tehetünk mi a bevándorlókért? Először mit tehetünk önmagunkért, hogy újra élő, eleven hit legyen a családjainkban, a mi közösségeinkben, és ez lesz a feltétel annak, hogy mi majd úgy tudunk tekinteni a hozzánk érkező emberekre, hogy nem azt nézzük, hogy ők miben nehezítik az életünket, hanem azt, hogy tényleg mit tudunk értük tenni, hogy tudjuk őket elfogadni testvérként, és megosztani velük az életünket. És ez megint egy következő gondolat, ami foglalkoztat. Nyáron egy családos táborban tettem látogatást Gödöllőn, hát több mint 200-300 szülő gyerek volt ott együtt, és ott mondtam először azt, hogy gondolkozunk el azon, hogy itt vannak a néptelenné vált, előregedett magyar falvaink. Lenne hely azoknak a számára, akik elfogadnak minket, akik itt akarnak velünk élni. És akkor hazaértem, és már otthon várt egy e-mail üzenet, valaki a tábor lakó közül mondta, hogy hát szeretne erről egy kicsit még elemel beszélgetni, hogy ezt én hogy gondolom, hogy tényleg befogadni őket. Kétségtelen, hogy nem egy könnyű dolog. Ugye a török idők után is ott maradtak a falvaink, az elnéptelenedett falvaink, és Mária Terézia betelepítette a svábokat, a szlovákokat.
Jó sok protestást is betelepítette.
Hát igen, de az sokkal egyszerűbb volt, mert ők is keresztények voltak. Most egy kicsit nehezebb a helyzet, de meg kell barátkozni a gondolattal. És azt hiszem, hogy nem tudjuk ezt kikerülni, nem tudunk ezelől hát kitérni, hogy majd eljön az ideje, hogy ezzel is nekünk foglalkozni kell. Hogy tudjuk majd őket integrálni. Hogy tudunk majd nekik segíteni, és hát ez lesz az a nagyon-nagyon nagy feladat, amire most föl kell készülnünk. Aztán még egy kérdés foglalkoztat ezzel kapcsolatban. És hát itt most megint Ferenc pápára utalok, aki állandóan mindig előhozza ezt a témát, hogy szegények mindig lesznek veletek. Jézusnak a betániai vacsorán mondott szavai. Ez nem véletlen. És hát itt ezek megint érdekes dolgok, ugye Püspök, te is mondtad, hogy itt visszapörgetted az eseményeket. Hát én is visszapörgetem az eseményeket. Éppen egy évvel ezelőtt írtam a cigányságról a körlevelemet a Vászi Egyház megyébe. És ott írtam egy ilyen mondatot, hogy lakmuszpapírként fogjuk fel, hogy tekintünk a cigány testvéreinkre. Hogy a hitünk ellenőrző pontja, vagy ellenőrző élménye, hogy embernek tartjuk-e, hogy Krisztusban testvérnek tekintünk-e rájuk. És nemrégen egy újságíró megkérdezte, hogy Püspök úr, most ugyanezt a mondatot a migráns helyzetre is lehetne alkalmazni? És én azt hiszem, hogy nem lehet kétséges. Valami módon ellenőrző pontja, hogy mi hogy tekintünk rájuk. Nagyon nehéz, és tényleg sokszor az ember megretten attól a gondolattól, hogy majd ők fogják ránk erőltetni az ő gondolkodásukat, az ő vallási gyakorlatukat. Valahol olvastam egy tanmesét, amit mostanában sokszor idézek, hogy megy egy vándor az úton, és az út mentén van egy bokor, és megrezzen a bokor. És a vándor fölkapja a botját, és odavág, mert biztos kígyó. És akkor kiesik egy kis madár. Egy nagyon, nagyon szívszorító történet. Én azt hiszem, hogy keresztény emberként mi nem gondolkozhatunk másképpen. Először fel kell tételeznünk azt, hogy ők tényleg menekültek. És nem szabad, hogy megtévesszen bennünket semmiféle jól értesültség, hogy most ezek iszlamista, terroristák, meg ki tudja. Ezek emberek. Nem tehetnek róla, hogy ott születtek. És Megint csak, hogy mi miatt jönnek el, az se szabad, hogy minket lefékezzen. Ne azt keressük, hogy tudunk magyarázatot találni arra, hogy mit, miért nem teszünk. Ne kígyóként nézzünk rájuk. És aztán nem beszélve arról, és talán most már ez a befejező gondolatom, hogy igen, az Úristen megpróbál bennünket, a megtisztulás lehetőségét kell látnunk ebben a helyzetben, és ugyanakkor azt a feladatot, amit Jézus ránk bízott, hogy menj és hirdesd az evangéliumot, ez alól megint csak nem térhetünk ki. Valamikor a misszionáriusok elmentek távoli földrészekre, hogy beszéljenek Jézusról. Most ők ide jönnek. Miért ne beszélnénk nekik Jézusról? De csak úgy fogunk tudni hitelesen róla beszélni, ha látják a mi életünket, a mi önzetlenségünket, a mi szerénységünket, látják azt, ami a nyugat-európai népek tragédiája volt, hogy mi tudunk szerényebben élni, lemondani jogokról, előjogokról, előnyökről, érdekekről, és tényleg meg tudjuk osztani velük a mi lehetőségeinket. Szentlélek Úristen, segítsen bennünket eligazodni. De az, amit mi hittel vallunk, és ebben a mai világban, ebben a soha nem látott világban is mindig képviselnünk kell, hogy arról fognak megismerni benneteket, hogy tanítványai vagytok, hogy szeretitek egymást. Nem attól, hogy most egy kicsit hazabeszélek a mi katolikus egyházunkra, hogy mekkora templomaink vannak, mekkora tatarozott templomaink vannak, hanem arról, hogy szeretjük egymást. És ezt próbáljuk most újra megérteni, elfogadni, és bűnbánattal, alázattal elvállalni. És még egy eszembe jutott, ma is volt nálam egy riporter, és egy nagyon érdekes kérdést tett föl. Azt mondja, püspök úr, nem lehet, hogy arról van szó, hogy az, amit eddig elmulasztottunk a cigányok felé, a hajléktalanok felé, a bajba jutott családok felé, most az Úristen erre akar esélyt adni, hogy ezt be tudjuk pótolni. Nagyon sok kérdés van. És hát tényleg az Úristen segítsen bennünket, ami emberi szándékunk itt van, de nem rajtunk múlik, az Úristen kegyelmén. Köszönöm, hogy elmondhattam. Püspök úr.